itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei István házára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Cintos községhez tartozik. Hillértelke település állott a helyén a 13. században. Családnév formában már 1383-ban létezik. 1410-ben István háza néven jelentkezik a forrásokban. Régi templomának keletkezése idejére csak egy 1634-ből származó felirat utal, mely egy ajtószemöldökön olvasható. Bizonyosra vehető, hogy a templom reformáció előtti. Harangja is felirata szerint reformáció előtti, tehát középkori. Bár erről az a hagyomány járja, hogy Cintos tájékán találták a földbe elrejtve. A templomot 1820-ban bővítik, és a tornyát is akkor emelik. A reformáció idején a katolikus falu templomával együtt református lett. Ma, ha végigmegyünk a településen, takaros házakat, rendezett portákat látunk. Lakói munkásemberek és vendégszeretők. Iskolájában kevés a gyermek, de még működik az elemi iskola.
Egy szemöldökfa felirata szerint már 1600-as években volt egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő templom.
Sajnos ma már kevés a gyerek a faluban, ezért kicsi az osztályunk.
Egy élhető gyülekezet, egy élhető hely.
Amikor a kormány megdöntés megjelent, nagyon felgyarapodott Istvánházának az állatállománya, de most már nincsen csak 4 családnál állat.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Maros Művész Együttes magyarózdi táncaiból hallgatunk részleteket. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tamás Nagy Emese vagyok, 12 éve vagyok az Istvánházi Református Gyülekezetben, mint lelkipásztor. Származásilag pont Marosvásárhelyi vagyok, férnél vagyok, és a férjem pedig nem lelkipásztor, hanem állatorvosi technikus, és Ludason dolgozik.
Hogy jöttünk Istvánházára?
Én kétszer voltam segédlelkész, egyszer Kolozsváron, egyszer Marosvásárhelyen, és amikor Marosvásárhelyen voltam segédlelkész, pont az Esperes úr gyülekezetében, akkor az Esperes úrnak én próbáltam finoman jelezni, hogy szeretnék Vásárhely közelében egy gyülekezetet, és ő ebben segített. Akkor az egyházmegyéhez tartozó Istvánháza volt üres gyülekezet. Mi ketten eljöttünk, illetve már akkor a vőlegényemmel, hárman, kicsit úgy szétnéztünk, beszélgettünk a gondnok úrral, és akkor jeleztem a püspök úrnak, hogy valószínű én ide jönnék Istvánházára. A gyülekezet akkor keresett lelkipásztort, talált is egyet, csak törvények szerint nem volt megválasztható, és akkor a püspök úr kihelyezett engem. És körülbelül úgy 3 év múlva megválasztott a gyülekezet.
Azelőtt tudtunk Istvánházáról? Tudtuk, hogy egyáltalán hol van?
Nem, én az a baj, hogy olyan fajta is vagyok, hogy nem nagyon szoktam kirándulgatni sem, nem nagyon szeretek utazni sem, Istvánházáról semmit nem tudtam, hogy hol található, mennyire van közel Vásárhelyhez. Én csak akkor ismerkedtem meg így a faluval, amikor először ide jöttünk az Esperes úrral.
Most hány hívet pásztorol a tiszteltes asszony?
Jelenleg 147-en vannak a gyülekezetben. Mondanám azt, hogy ez az egész falu, de a faluban ugye vannak román anyanyelvű cigányok is. Ők próbálkoztak, hogy bejelentkezzenek a gyülekezetbe, de én még erre nem vagyok nyitott.
Első alkalommal vagyok Istvánházán, és én azt látom, hogy egy élni akaró, fejlődő település ez az Istvánháza. Nagyon sok az újház, épülőház. Milyennek látja a tiszteltes asszony? Ahhoz viszonyítva, amikor idejött, és az eltelt évek alatt merre fejlődött ez a falu?
Én is mindig ezt a szót tudom megtalálni így a gyülekezettel és a faluval kapcsolatban, hogy egy élhető gyülekezet, egy élhető hely. Én is úgy látom az embereket, hogy nem csak hogy élni szeretnének, hanem egy jó életet szeretnének élni, és valahogy nem akarnak lemaradni a környezetüktől. Ugye Maros-Ludastól 14 kilométerre található a falu, Vásárhely és Kolozsvár között, hogyha lehet így fogalmazni, és ez nagyon látszik az embereken is, hogy nagyon nyitottak, hogy a város fele. Nagyon nyitottak a világ fele is, próbálnak tájékozódni is. És ahogy mondtam az előbb, hogy nem szeretnek lemaradni.
Itt mindig volt lelkész?
Volt egy nagyon rövid időszak, amikor nem volt lelkipásztor, de azon kívül mindig volt egy pásztor a gyülekezetnek.
Volt női pásztora is, vagy a tiszteletes az, hogy az első női lelkész?
Hogyha a beszolgáló lelkipásztort ugye nem számítjunk, akkor a második lelkésznő vagyok itt a gyülekezetben. Körülbelül 12 évet volt egy lelkésznő itt. Igazából ő nem itt lakott, hanem Bükkösön, mivel a férje az lelkipásztor volt, a bükkösi gyülekezetnek a pásztora, és akkor a tiszteletes asszony mindig átjött ide a gyülekezetbe.
Gondolom, hogy ma nem olyan nagy szenzáció női lelkésszel dolgozni. A települések most már kezdenek hozzászokni. Nagyon sok településen találkozom női lelkésszel. De amikor legelőször találkoztam, akkor úgy mondták, mintha legalábbis egy nagy szenzáció lett volna. Ön mit tapasztal?
Arányaiban még mindig kevés a lelkésznő, hogyha az erdélyi gyülekezeteket nézem, a református gyülekezeteken. Valóban igaz az, hogy már nem számítunk akkora nagy újdonságnak, mégis vannak helyzetek, amikor úgy meglepem az embereket azzal, hogy lelkészi foglalkozásom van, de ez román környezetben. Az ortodoxok számára még mindig olyan furcsa, hogy nő is lehet ige hirdető lelkipásztor.
Milyen a hitélet itt Istvánházán?
Azt a szót használnám, hogy hagyományos hozzáállása van, hagyományos gondolkodása van a hitéletben a gyülekezetnek. Tehát, hogy még mindig egyházhoz ragaszkodóak az emberek. Nyilván különösen az idősebb korosztály. Még mindig nagyon tisztelettudóak, így a lelkipásztorok fele is. Viszont a templom látogatottsága, az lehetne mindig jobb is. Panaszkodni nem szeretnék ezzel kapcsolatban, de átlagban ugyanúgy vagyunk, mint szinte az összes többi gyülekezet. Ugye 147-ből mondjuk nem mindenki lakik itt a faluban, de olyan 15 és maximum 22-en szoktak részt venni a vasárnapi istentiszteletem. És hogyha vannak egyéb alkalmak is, akkor is eléggé vérszegényen vesznek részt az ilyen alkalmakon.
Az iskolában kevesen vannak gyerekek. Itt is többet temetnek, mint ahányat keresztelnek?
Keresztelő nagyon-nagyon kevés volt, születés is nagyon kevés volt, és igen, a temetések terén sajnos volt rekordunk a tavalyi évben, úgy átlagban 3-4 temetés szokott lenni, és a tavalyi évben a 7-es számot is elértük. Keresztelésnél pedig mindig kell gondolkoznak, hogy mikor volt utoljára. Volt egy keresztelőpont a tavalyi évben, de nem várható újabb keresztelés.
Itt is szokásban van az, hogy ha külföldön dolgoznak a fiatalok, akkor itthon keresztelik meg a gyereket, és majd valamikor reményeink szerint hazatelepülnek, mert nagyon sok településen az van, hogy a statisztika az nem a valós szaporulatot jelzi, nem a faluban lévő gyerekek számát jelzik ezek a keresztelések, hanem a máshonnan megkereszteltekét is.
Utoljára pont olyan családból kereszteltünk egy elsőszülött kislányt, akik hát igazából már több mint 10 éve ott laknak Marosvásárhelyen, és már jelezték is, hogy ők átiratkoznak egy vásárhelyi gyülekezetben. Tehát ilyen szempontból megkereszteltük a kislányt, de én már úgy veszem, hogy ő már nem is tartozik jóformán ide.
Esketési szertartás mikor tartott utoljára itt Istvánházban, vagy egyáltalán tartott-e az elmúlt időszakban?
Volt esketés, igen, azok se sűrű történnek a gyülekezetben. 2 évvel ezelőtt volt egy esketés. Abban az évben volt olyan is, hogy a mennyasszony hiába volt istvánházi, mégis egy másik gyülekezetben történt meg az esküvő. Vagy sajnos volt olyan is, hogy istvánházi volt a mennyasszony, román ortodox volt a vőlegén, és akkor azt választották, hogy egy román ortodox templomban tartják meg az esküvőt, és el is veszítettük, úgymond.
Itt még a közmunkázás él, mert látom, hogy a templom környéke nagyon rendezett, a parókia környéke nagyon rendezett. Itt még lehet számítani a híveknek a segítségére alkalomattán? Vagy ezt a harangozó, vagy a gondnok végzi?
Azt tapasztalom, hogyha kell a segítség, akkor kell szólni, meg lehet szervezni, és jönnek a férfiak, mindenképpen lehet rájuk számítani. Persze mindig ott a háttérben van egy pici morgolódás egyesek részéről, de szerintem ez ilyen általános, hogy mindig csak én, vagy mindig csak mi menjünk, de még mindig vállalják azt, hogy akkor ide állnak és segítenek.
Gondolom azok tudnak jönni, akik itthon dolgoznak, akik távol dolgoznak, és csak haza ingáznak aludni, vagy mit tudom, nagy rövid időre. Bizonyára azoknak kisebb a lehetőségük.
Igen, ez így van, de akik szoktak így közmunkára járni, azok általában itthon vannak.
Amikor vannak az istentiszteletek, mennyire énekes a közösség? Vagy énekel a tiszteletes asszony, és esetleg a kántor?
A férjem önkéntes kántor a gyülekezetben. Hál' Istennek, amikor ő itt van vasárnap, akkor még jobban megy az éneklés. De én mindig úgy hallom az én füleimmel, hogy nagyon énekszerető gyülekezet. Ugye volt alkalmam más gyülekezetben is megfordulni, itt a szomszédos gyülekezetekre gondolunk. Hát van különbség. Én szeretem, ahogyan az istvánháziak énekelnek. Egy picit ugye lassú erdélyi tempóban, de attól még nagyon-nagyon szeretnek énekelni.
Megszokták az új énekes könyvet?
Olyan érdekes, hogy a régi énekeskönyvből, amit ismernek, az nagyon lassan énekli, és amit megtanultak az említett lelkipásztornő idején, azt meg olyan jó gyorsan tudják énekelni, szeretik is azokat az énekeket, de van, amit hiányolnak, hogy nem került bele az új énekeskönyvbe. Azt mindig megemlítik, hogy hát milyen kár, hogy az nincs benne az énekeskönyvben.
Ezt nagyon sokszor hallom, és nagyon sok településen mondják, hogy még mindig ragaszkodnának inkább a régi énekeskönyvhöz, mert ha csak egyet említünk, az egyetlen forrása minden kegynek, ez nincs meg az újba. És ez olyan lelkéből énekli a közösség mindenhol furcsa mód, de még nagyon sokat lehetne említeni ilyent.
Igen, ez így van. Volt olyan időszak, amikor születésnapozásokat tartottunk így a nőszövetségen belül, és mindig ez került szóba, hogy hát vegyük el a régi énekeskönyvből azt a bizonyos éneket, én is tudnék említeni 2-3-an, és azt olyan más lelkülettel énekelik.
Mióta van nőszövetség?
95-96 óta alakult meg a nőszövetség ebben a gyülekezetben. Igen, annak a lelkipásztornőnek köszönhetően is, akit már többször említettem ebben az interjúban. És azóta is azt látom, hogy még mindig a nőszövetség a legerőteljesebb csapatja, csoportja a gyülekezetnek, nagyon aktívak, és lehet rájuk számítani.
Bővül a csapat, ahogy telnek az évek, látva azt, hogy milyen tevékenyek, mennyire jól érzik magukat együtt, meg lehet fertőzni azokat a nőket, akik kezdetektől nincsenek benne?
Már egy ideje, ugye van egy más tisztségem is az egyházmegyén belül, és ez pont a nőszövetséghez kapcsolódik. Az egyházmegyei nőszövetségnek az elnöknője vagyok, és most még inkább figyelem, hogy hogyan működnek a nőszövetségek a gyülekezetben. Egy-két éve van egy ilyen késztetésünk, hogy fiatalabb korosztályt is bevonjunk. Ez a része még nem működik, még nincs meg ez a fajta nyitottsága a fiatalabb korosztály részéről, hogy bekapcsolódjanak a szervezett nőszövetségbe. Ha bármi alkalom van, kell egy süteményt hozni, akkor szívesen azt megteszik, de így, hogy eljárjanak szervezett alkalmakra, bibliórákra, az nem vonzó a számukra még.
Mikor látjuk őket együtt? Amikor valami szeretett vendégséget kell biztosítani egy-egy közmunka után, vagy jönnek valamilyen vendégek, akkor inkább kapnak nagyobb szerepet?
Igen, akkor különösen is lehet rájuk számítani. Most már nem csak egyházi szervezések vannak a faluban, hanem jól működik a gazdakör részéről is. Voltak nagyon sok jó alkalmak is, és ott is azt láttam, hogy idős és fiatal, akkor hogy jól megtalálja hangot is egymással, meg ugye a helyét is a szervezési munkában, és akkor nagyon szépen odaállnak.
Testvértelepülésük van?
Szeretünk volna egy kárpátaljai, vagy a Kárpát-medencéből bárhonnan egy magyar gyülekezetet, testvérgyülekezeten. Volt egy ilyen felhívás is, hogy lehetett jelentkezni egy ilyen programra, de végül elmaradt, nem lett semmi eredményem. Tulajdonképpen volt egy holland csoport, nem testvérgyülekezet, nem gyülekezeti kapcsolatról van szó, hanem inkább falut támogató holland csoport, amelyik Leidenben mindig gyűjtött így adományokból, meg vásárokból bizonyos pénzösszeget, és akkor mindig meglátogattak, hogy két évente működött így a kapcsolattartás, de már jó néhány éve sajnos ugye kiöregedtek, megöregedtek, és nem tudnak eljönni hozzánk.
Van egy gyönyörű szép templom a dom tetején, és nem is olyan régen volt felújítva. Amúgy milyen régi ez a református templom?
Egy szemöldökfa felirata szerint már 1600-as években volt egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő templom. Azt mind próbálták felújítani, úgy megtoldani, vagy átépíteni, végül teljesen lerombolták, és egy picivel arrébb építettek fel 1881 és 83 között egy olyan templomot, ami ma is látható, amit azóta is legalább kétszer fel kellett újítani, úgyhogy 83-ban fejeződött be az a templom, amit most látunk.
A lélekszámhoz képest nem nagy ez a templom? Kintről is elég nagynak látom, de amikor bementünk, akkor még nagyobbnak látszik ez a templom.
Ilyen pontos adataim nincsenek, de régen maga a falu is sokkal nagyobb volt. Egy 500-as számra emlékszem így a történelmi feljegyzésekből. De egy jó nagy településről van szó, viszont nyilván azóta nagyon megcsapant a létszám. És igen, nagyon nagynak bizonyul ez a templom, és most keressük annak a lehetőségét, hogy legyen egy más épület, amit jobban ki tudnánk használni.
ülésrend van a templomban? Tehát vannak ilyen családi padok, vagy megvan az a szokásos rend, hogy a férfiak hol ülnek, a nők hol ülnek, a fiatalok, esetleg a presbitérium?
Nagyon hagyományos a hozzáállásom a hitélethez ennek a gyülekezetnek. Ez mind a mai napig meglátszik abban, hogy név szerint ülnek be a padokba, a családok szerint, és külön ülnek az asszonyok, külön a férfiak, külön az aglegények, vagy akik még nem házasodtak meg. Nagyjából külön helyen szoktak ülni a gyerekek is.
Volt olyan alkalom, amikor megtelt ez a templom az önszolgálati ideje alatt?
Amikor a gazdagkör a 20 éves évfordulóját ünnepelte, akkor tele volt a templom. Nem emlékszem pontosan, de talán az egyik karzaton is ültek a gyerekek, jobban élvezték, hogy ott lehetnek fent. Azon kívül szenteste szokott többen vannak akkor jelen, ugye a gyerekek műsora miatt is, és a konfirmálási alkalmak. Azok, hogy próbálják megtölteni a templomot, de most már ez a része is ugye elmarad.
Amikor a templomba tartották az istentiszteletet, mert azt mondjuk-e, hogy télire beköltöznek a gyülekezeti házba, és tavasztól aztán őszig használják a templomot, az orgona szól?
Sajnos az orgona az nagyon-nagyon rossz állapotban van. Gondolkoztunk azon is, hogy egy pályázati lehetőséget keressük meg az orgona felújítása, de most nincs ott a prioritások között.
Hány harang szól a toronyban? Egyiket hallottuk.
Vasárnaponként mind a két harang szól, van egy nagyobb, egy kisebb harangunk.
Ezek milyen súlyúak, mert elég vékony hangon szólt a harang. És azt tetszett mondani, hogy ez a nagy harang.
Igen, azért szólnak olyan vékonyabban is, mert meg is vannak egy kicsit repedezve, azokat is próbáljuk mindig karbantartani, ugye automatizálva is vannak, és az is ugye kicsit visszavesz a harangnak az erejéből is. Mondjuk amikor automatizáltuk, akkor le tudtuk őket hozni a toronyból, és fel is tudták vinni a szakemberek. De hát ilyen 1400-as évekből van a nagyobbik harang, és a kisebbik 1770-ből.
Akkor ezek nem jártak a háborúba?
Az egyik harangról, és ha jól emlékszem, a kisebbik harangról mondták azt, hogy azt igazából valahol megtalálták elásva. Itt, ahogy jövünk be a faluba, van egy dombocska, azt nevezik kerekdombnak, és azt mondják az emberek, hogy ott volt elásva, és valaki megtalálta, és akkor mi használjuk.
Minden vasárnap van istentisztelet?
Igen, minden vasárnap van istentisztelet. Máshova nem járok, az ispánzi gyülekezet az úgymond önálló gyülekezet, és nincsen szorványom, és csak vasárnap délelőtt van istentisztelet.
Ahogy elnézem a tiszteletes asszonyt, szerintem megtalálta a helyét. Sosem volt egy olyan gondolat, hogy azért közelebb kerülni Marosvásárhelyhez? Vagy minek, hogyha itt ilyen jó?
Kísértő gondolataim voltak, igen, ezzel kapcsolatban, de mindig átbeszéltük a férjemmel, hogy igazából innen elmenni egyelőre nem szeretnénk, viszont én Marosvásárhelyéként egyre inkább fontosnak tartom a várost, szeretem az ott létet, minden ismerős a számomra a városban is, ez a rész ez nagyon hiányzik, barátságaim is inkább oda kötnek engem ahhoz a városhoz, az idős szüleim is még mindig ott élnek Vásárhelyen, úgy miattuk is elkezdtem gondolkozni azon, hogy jó lenne egy városi gyülekezetben, más falusi gyülekezetet nem választanék. Thank you.
Jaka Béva, az Istvánházi Elemiskola tanítónője vagyok, most már 3 éve. Számomra ez nem csak munka, hanem igazi öröm és hivatás. Összevont osztályon van, ami sokak szerint kihívás, de én inkább különleges lehetőségnek élem meg.
Hogy tud egyszerre 5 osztálya foglalkozni, vagy nem minden osztályban van gyerek?
De igen, a gyerekek különböző korúak, mégis egy igazi kis közösséget alkotunk, ahol a nagyobbak segítik a kisebbeket, a kisebbek pedig felnéznek rájuk. Sajnos ma már kevés a gyerek a faluban, ezért kicsi az osztályunk, de talán éppen ettől olyan családias a hangulat. Az időm beosztom, próbálok minden osztállyal foglalkozni, ők már tudják, hogy amikor egy osztállyal új leckét veszek, akkor a többiek önállóan dolgoznak, ami egy nagy előny itt, hogy a gyerekek megtanulnak önállóan dolgozni, és végzik a dolgukat.
Hányan vannak az idei tanévben?
Sajnos most csak 6-on vagyunk, ugye 5 osztály, 6 gyerek, ami egyre fogy, és ez szomorú a falunak, a községnek.
Minden gyerek istvánházi? Vagy van olyan is a 6 közül, aki beingázik valahonnan?
Mind a 6 gyerek istvánházi, ez egy nagy előny, hogy itt laknak.
Mindig is ilyen kevesen voltak?
Nem, volt egy időszak, amikor 20-22 gyerek is volt, de ahogy az idő telt, múlt, egyre csökkentek. Amikor én átvettem, 9-en voltak, aztán egyre fogyott.
Miért nincsen gyerek?
Ez egy jó kérdés. A fiatalok kiköltöznek innen, választák a várost, vagy más helyiséget, és akkor persze kivénül a falu.
Egy nagyon jó körülmények között tanulnak. Legalábbis én külső szemmel ezt látom, hogy szép az osztályuk, meleg van. Minden szükséges megvan, vagy legalábbis a minimum az megvan, amivel tanítani lehet?
Igen, megvan. A tavaly a Cintosi Hivatal segítségével az Istvánházi iskola fel lett szerelve új butorokkal és informatikai felszereléssel. Örvendünk az okostáblánknak, amit nagyon szeretünk használni, a gyerekek élvezik. Amikor interaktívan tanulhatunk, képeket nézünk, feladatokat oldunk meg rajta, és még izgalmasabbá teszi a tanórákat. Tehát nagyjából megvan, igen. Jó kapcsolatunk van a polgármesteri hivatallal, meg a szülők is mellénk állnak.
Itt délutáni tanítás is van? Tehát úgy, hogy órák után elvégzik a házi feladatot, tanulnak a gyerekek, vagy azt megoldják otthon?
Nincs. Azt minden gyerek otthon a szüleivel megoldja.
Van olyan gyerek, aki másnap úgy jön vissza, ahogy elment az előtt való nap, hogy nincs házi feladat, nem tudnak segíteni a szülők, vagy akik itt vannak az osztályban, minden szülő abba jár, hogy segítse a tanulásba a gyerekét?
Sajnos van olyan eset, hogy a szülő otthon nem tud segíteni, és akkor szegény gyerek nem tudja megoldani a feladatát, vagy én azt veszem észre, hogy nem veszi elő a szülő. Na, van-e házi, van-e írásbeli házi, le kell írni, van-e olvasni való, valamit megtanulni, és akkor persze a gyerek úgy jön vissza, hogy nincs házi feladat.
Az istvánházi gyerek eljut versmondóra, mesemondóra, valamilyen versenre tudja vinni, vagy egy tanítóval annyi fele nem lehet igazságot tenni?
Volt, hogy voltunk kobakon, meg helyesíráson, de sajnos nem jutottunk tovább.
Hol folytatják ezek a gyerekek, hogyha elvégzik a 4. osztályt? Cintoson?
Istvánházáról nagyon kevesen mennek, ugye Cintoson román tagozat van, a többsége bent folytassa Ludason.
Hogyha ilyen kevés a létszám, a tanítónének mi ad elégtételt?
Számomra a legnagyobb öröm az, amikor látom, hogy a gyerekek kíváncsiak, fejlődnek, és jól érzik magukat az iskolában. Hiszem, hogy egy jó osztályközösségnek nem csak tanulni lehet, hanem együtt nevetni, énekelni, alkotni és élményeket gyűjteni is. Nagyon hálás vagyok, hogy a szülőfalumban taníthatok, és minden nap együtt tanulhatok ezekkel a csodálatos gyerekekkel.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you. Fülöp Zoltán vagyok, istvánházi lakos. 1973. február 8-án születtem.
És gazdálkodik, méghozzá nem kicsiben. Miért a gazdálkodás mellett döntött?
A forradalom után ugye minden munkahely kezdett megszűnni, mindenki próbált haza jönni falura, és akkor mi abba voltunk, hogy menjünk, ne menjünk, és így döntöttünk, hogy itt maradunk és gazdálkodni fogunk.
Volt nagy földterület? Már akkor is?
Nem, sajnos nem. Édesapám 2 hektárt kapott vissza a kollektívből, és nagyanyám még 7-et. Ezzel kezdtük a gazdálkodást.
Most mekkora területen gazdálkodik?
Most jelen pillanatban 135 hektáron.
Ebből mennyi a sajátja, és mennyi a bérelt?
60 hektár a mi saját.
Milyen a föld? Mert én azt látom, hogy termeszhető minden, nagyon megdolgozzák itt a területeket. Jó minőségű ez a föld, vagy sok munkával és sok tuningolással ki lehet hozni belőle valamit?
Azt mondom, hogy nem a legjobb, de a legrosszabb se. Úgyhogy mi egy olyan kategóriában vagyunk, hogy a középtő fölfele bármit meg tudunk termelni. Most jelen pillanatban napraforgót termesztünk, kukoricát, buzát, cukorrépát, olajlent, lucerna és kaszálok, amik vannak.
Értékesítési gondja van, vagy hogyha jó minőségű a termék, akkor el tudja adni, van piaca?
Van piac, sajnos az árok, amilyen olyanok, a lenni azt tartom az árát, és úgy döntöttem, hogy akkor az idén lehet, hogy kimarad, de van egy csomó sztokkon, úgyhogy azt el kéne adni.
Minden felszerelése megvan, valamivel dolgozza ezeket a területeket?
Igen, egyetlen a kombáj, ami hiányzik, de nem is hiányolom, úgyhogy a szomszéd faluba közösen dolgozunk, és ő jön bármilyen aratást el tud végezni.
Itt egy vadonatúj traktor mellett állunk, ezt pályázati úton szerezte, vagy inkább saját zsírból próbál érvényesülni?
Nem, ez leasingbe van véve. 2021. decemberében kötöttük meg a szerződést, 20%-át fizettem ki az előlegnek. Ez egy 115 ezer eurós traktor, amire rájön még a 21%-as TVA és 2,7% kamat euróba.
Ki használja a pályázási lehetőségeket? Jó, ha van ilyen lehetőség?
Én azt mondom, hogy jó. Lehetne több is. Egyetlen, amit kihasználtunk, a proekonomikás pályázat volt, amiből egy 8 tonnás pótkocsit vásároltunk, és egy törőbuza vetőgépet.
Vannak állatok is. Most kevés, de gondolom, hogy régebben több lehetett, mert jó nagy az istálója.
Igen, eleinte állattenyésztéssel foglalkoztunk, ugye 97-ben kint jártunk Hollandiába, akkor hazajöttem, és azt a pénzt, amit ott szereztem, befektettem. A lényeg az volt, hogy legyen, ahol tartsuk, előbb mindig az istálló volt lényeg, az volt a legfontosabb, és azután 2003-ig már a felét az istállónak, ugye milyen hosszúságban van, most megtöltöttük, és 2003-ban úgy döntöttük, hogy megnyújtjuk 30 fejős tehény részére volt, és plusz a növendékeket tartottuk a szomszédnál, ahogyan tudtuk. De 2019-ben úgy döntöttünk, hogy a teljára miatt ezt felszámoljuk, nem egyszerre, úgy rendre, hogy hozzászokjunk a nagy kultúrához.
Eljön az az idő, amikor benépesíti ezeket az istállókat?
Nem, sajnos ez nem lesz. Ebbe az állapotba, hogy van most, ez nem kifizethető, sajnos modernizálni kellene, és akkor leültünk, ugye 20 év után, 21 év után átszámoltuk, mennyit fektettünk bele, és milyen irányba kéne menni ahhoz, hogy megérje, hogy könnyebb legyen, ugye több 50 vagy 60 fejős tehénje, és úgy döntöttük, hogy nem még fektetünk ebbe részbe, azért döntöttünk a nagy kultúra mellett. Sajnos én úgy látom, hogy az állattartás miatt azért elég nehéz lesz nagy kultúrába is, mert nincs, mivel fölletessük a gabonát.
Emellett még mással lehet foglalkozni, vagy ez egész embert kíván, ez a gazdálkodás?
Még a testvérem szok jönni segíteni, a vasútnál dolgozik, és mikor ő szabad, akkor jön segíteni, és a feleségemmel ketten. Hogyha kell, ő is kijöjj hozzá egyik traktort, hogy ne jöjjök haza, és kimarad a vetésnél inkább, mikor a mitráját is kell vigyük magunkkal. A többit próbáljuk saját magammal megoldani.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Fülöp Tibor vagyok, Istvánházán születtem 1965. december 17. Most jelenleg a helyi község állatorvosával dolgozom. Én már 42 éve dolgozok itt a községben, és nagyon szeretem, amit csinálok. Meg a gyermekkorom is itten kezdődött, ebbe a faluba itt jártam az 1-4 osztályt, meg azután Maros-Ludason folytattam 10 osztályig, és azután meg szakiskolás, azután meg áttértem az állat szakra, és a mai napig ezt csinálom.
Van sok állat? Van, amire felügyelni?
Nagyon jó kérdés, hanem az, hogy amikor a kormány megdöntés megjelent, nagyon felgyarapodott Istvánházának az állatállománya, tehennek juhok, disznók, kecskék, lovak, de sajnos, hogy most már nincsen csak 4 családnál állat, tehenek, meg disznók vannak, aki a juhokkal foglalkozik, egy személy, akinek több van, és egy, aki kecskékkel foglalkozik, egész 100 darabig.
Miért mondtak le az állattartásról?
Az nem volt probléma, hogy nincs, amiben elé termeljék, hanem avval van probléma, hogy gyenge a fizetés. Nem fizetik meg. Én is az öcsémmel voltunk összefogva, 30 fejős tehene volt, plusz a növendékek egészen 45 darabig. De sajnos, hogy az előkészítése nagyon jó volt, mert jó volt Hollandiában, nagyon jól tudja ezt a szakmát, jobban érti, mint én ebből a szempontból, mert a kezelésekkel vagyok, meg a beondozásra. Ő nagyon, de nagyon jól tudta és folytatta, szereti a mai napig, de viszont az, hogy nem a fizetés, ami kéne legyen. Ezért mondtak le sokan, nem csak egy személy, hanem itt a szomszéd falvakban is a sok fiatal meg elment, meg nem még akarnak foglalkozni. Ez is kell egy szeretet, mert ha nem szeretem, amit csinálok, én csak hátrafelé megyek.
Amúgy lenne terület, ahol eltartani ezt az állatlétszámot? Én látom, hogy meg vannak dolgozva itt a területek. Legelők vannak, ahol esetleg a tehenek, a juhok legelhetnének?
Megvannak a legelők, mert ezeket én úgy értem, meg a nagyapámtól is, amit láttam, és ezek a legelők, ezek megvannak. És ottan a kollektív ideibe is több mint 120 fejős tehén volt, meg azok a növendékek, úgyhogy fejül volt a 300 darabon, így csak ami Istvánházán volt a kollektív idején, meg itten nem hiszem, hogy lett volna 300 darab, amiután az emberek visszakapták a földeket, meg magántulajdonosok lettek, legelő lenne, csak hogy már nem szeretik, mert nincs megfizetve.
Amúgy a termőföld is jó, lehetne gabonát is termeszteni?
Termesztenek, és elég jó minőségű gabonák teremnek, meg a földeknek a megművelése az nagyon fontos, amikor szánt. Amikor meg kell adni neki a műtrágyázást, a gyermekcsidálást, a vegyszerezést, és itten az időt is ki kell használni. Mert édesapám is traktorista volt 30 évig itt a községbe, és ő mindig azt mondta, hogy fiam, hogyha az istvánházi földeknek, vagy itt a környezeti földeknek egy hónapban, hogyha kétszer esik az eső, nekünk elég. Mert a földek nincsenek éppen annyira túl kiszáradva, mert itten a faluba is én úgy hallottam Maros-Ludason egy öreg bácsitól, amikor azt kérdezte tőlem, hogy gyermek, te hova valosi vagy? Mondom, én istvánházi. Nem igaz, azt mondja, te kutasföldi vagy. De nem, én istvánházi vagyok. Azt mondja, azért mondják nálatok kutasföldnek, mert nálatok majdnem minden egyes háznál kut van. És úgy is van. Esetleg 10 ház, hogyha nincsen kut az udvaron. Meg kinn a határon is, még vannak kutak. És a mai napig itt van a csorgó, ami 1912-ben indult meg, és a mai napig még folyik. Csak hogy sajnos már nincs, aki a vödröt belemerítse a vájúba, hogy a tyúkoknak is vizet vigyen, vagy oda tartsák a csaphoz a vedreket, mi régebben a nagymamáink, akik ottan osztották el a reggeli programot, vagy az esteli vacsorának a sorsát, és ez van.
A házakhoz is ez a csorgóvize van bevezetve, vagy most már máshonnan jön a vezetékes víz?
Most már a rendes vízvezeték van bevezetve, de még vannak, ahol nincsen bevezetve, mert van kút, és ők nem használják ezt a vizet, hogy mi fizessék, mert nekiek van kutyak az udvaron. Vannak olyan személyzetek, hogy meggondolták magukat, nagyon sokan betették ezt a maros vizet, és használják, de vannak olyan házak is, ahol nincsen kút, meg muszáj volt bevezetni, mert könnyebbség.
Említette, hogy beondozással is foglalkozik. Bíznak benne, kihasználják?
Amióta megismertem ezt a mesterséges beondozást a teheneknél, ez egy olyan szakma, ahol steril dolgokkal dolgozunk, meg az apa állat, akitől szeminárius magot vesznek, legtöbb 2,5 év, és azután meg cserélik az apákat, hogy ne legyen fogyatékos borjú, mert ez nem szabad. De ennek is titka van, mert vannak nagyon sok megbetegedett állat, mert több a kimikai dolgok itten a határon, meg a lucerna, meg a füvek, a vegyszerezésnek az a szagja. Van, amikor megromolnak a tehénnek a belső szervezete, a fogantatási szervezete. Sokszor kezelésre kell kényszerítsük az állatot, hogy meg tudjanak állapodni, hogy még az ember tudja tartani.
És a gazdák belemennek mondjuk az állata érdekébe? Mert azért elég sok területen találkozom ezzel a kételkedővel, hogy biztos azért mondják, hogy fizessek jó sokat érte.
Nem. Én azt mondom, hogy higgyen mindenki egy olyan gazda, aki akarja, hogy az ő állatja tovább maradjon neki, mert jó fejös, meg ha egy kezeléssel is megállapodik, bízzanak abba, és nem kell foglalkozni apa állattal, amit csak engedéllyel szabad az udvarodra vigyél, és a te állataidnak használd, mert én már láttam, van olyan három testvér itt a szomszéd faluban, a román faluban, ahol ők meg az apa állatot betették a növendékek közé, és nem lettek megfelelő borjak. És én, hogyha ezt annyi éve praktikálom, 42 éve ezt a mesterséget, én azért ajánlom mindenkinek, hogy jól gondolja meg, és bízik abba az állatorvosba, de az az állatorvosnak is kell egy nagy szerepe legyen, hogy ő be tudja szerezni, vagy olyan herőke azokat a gyógyszereket, amik hormonellenesek, hogy találjanak a megfelelő betegségnek annak az állatnak, mert másképpen nem lesz borjú.
Szabó Edit vagyok Istvánházáról.
Milyen az élet egy fiatalasszonynak itt Istvánházán?
Érdekesek, dolgozgatunk, tervezgetünk, jövőre nézünk.
A nagyanyja idevalósi Istvánházi, de én úgy tudom, hogy Udvarhelyről jöttek a férjével.
Igen, ezelőtt 7 évvel kötöztünk ide Udvarhelyről, azzal a meggondolással vagy tervel, hogy egy kis vállalkozást hozzunk létre, mégpedig egy varodát.
Akkor nagy volt itt a munkanélküliség, vagy volt erre is a piacon, vagy miért éppen varodában gondolkodtak?
A munkanélküliség az eléggé nagy volt, és emiatt gondoltuk, hogy jó lenne a falu világát egy kicsit fellendíteni.
Találtak olyan munkaerőt, akivel lehetett dolgozni?
Igen, volt itt a faluba egy-két asszonyka, aki tudott varni, és akkor ez nekünk egy nagy segítség volt.
Ezt a vállalkozást pályázat útján hozták létre?
Igen, pályázat segítségével hoztuk létre a vállalkozást.
Itt annak idején nem volt a környéken hasonló vállalkozás, tehát tudtak működni?
Nem volt ehhez hasonló vállalkozás.
Ma hol tart ez a projekt?
A párom próbálta egy kicsit újraéleszteni, úgymond, ezt a tevékenységet. Tavaly sikerült is neki, viszont az idén újból egy mély pontra kerültünk. Még reménykedünk, hogy szerződéseket fog majd hozni, és folytassuk ezt a tevékenységet is.
Most mi van a munkásokkal?
Most a munkások el vannak bocsátva, és ha sikerül valamilyen szerződést újra megkötni, akkor visszahívjuk őket.
Na de nem tétlenkednek, mert most is van egy új projekt, egy bogárparkot szeretnének létrehozni itt a domboldalon. Miért pont bogárpark?
Az igazság, hogy eléggé színesnek érzem magam. Mindig valami újra vágyok, valami új tevékenységet találjak ki, remélve, hogy működni fog. Ez is ugyanígy született. Egy pályázatot írtam meg erre a tevékenységre. A Zincseptusz alapítvány segítségével sikerült ezt megnyerni. Most lebonyolítás alatt állok vele.
Mekkora területen képzeli el ezt a bogárparkot?
Ez a bogárpark 2 hektáros területen lesz létrehozva, nagyon közel van a faluhoz, könnyen elérhető helyen.
Turisztikai szempontból mennyire látogatott ez a vidék? Mert közel van Marosújvár, Maroslúdas, Cintos után letértünk itt balra, tehát nem a világ végén van Istvánháza sem, bár úgy tűnik, aki soha nem járt erre, hogy úristen, ott a hegyek között valahol. Aszfalton lehet jönni, igaz, hogy keskeny az aszfalt, de haladni lehet, és nem olyan gödrös, mint mondjuk a főút, amin jöttünk Marosvásárhelyről.
Úgy gondolom, hogy középúton vagyunk, mivel hogy Vásárhely sincs messze, Kolozsvár sem, én úgy gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
Milyen bogarakban gondolkodnak? Miket szeretnének bemutatni?
Hát ez egy kicsit változatos lesz, mert nem kimondottan bogárpark lesz, hanem háziállatok is lesznek, vadállatok is, és rovarok is. Egy kicsit színesebbé szeretném, tehát lesz például sáska, katibogár, pillangó, szitakötő, csiga, tigris, roka, farkas, pingvinek, boci, tehenek, tyúkok, tehát nagyon sok minden, nagyon sok állat. Emellett egy játszóteret is létre fogunk hozni a park mellett, hogy kellemesen tudják eltölteni az idejüket, hogy a szülők, mind a gyerekek is.
Akkor ez egyfajta tanulmányi park is lehet akár a kicsi gyerekeknek, mert most járva a településeket, én azt tapasztalom, hogy a falusi gyerek sem mindenki ismeri a tehenet sem, a tyúkot sem, tehát annyira elvárosiasodtunk, vagy annyira kevés az állat, hogy már lassan tényleg be kell mutatni őket, hogy hogy néz ki egy tehén, meg hogy néz ki a kakas, és mi a különbség a boci, meg az ökör és a tehén között, ha bár egyformának néznek ki. Mikor tervezik ezt elindítani?
Én úgy tervezem, hogy június 1-ére nyissuk meg a kapuit a parknak. Lesznek bizonyos állatok, amelyik mellé lesz egy ilyen kis mese. És ez a gyerekeknek úgy gondolom, hogy izgalmasabbá teszi a parknak a felfedezését, mivel hogy közelebb kerülnek az állatokhoz, vagy az állatvilágához.
Ezek a makettek mekkora méretben készülnek? Mondjuk a katibugár az hányszor nagyobb, mint úgy a valóságban?
Ezek nagyméretű állatok, meg bogárfigurák lesznek. Másfél métertől egész 4,5 méterig, tehát minden állatnak változik a mérete, tehát nagyok lesznek.
Zümmögnek közben, meg csapkodják a szárnyukat, meg kukorékol a kakas, így képzeljük el?
Igen, hangokat is fognak, meg mozogni fognak, úgyhogy érdekes lesz.
Ki készíti el ezeket a maketteket, vagy honnan érkeznek?
Ezek a makettek lényegében Kínából érkeznek, ott gyártsák.
Persze szoktuk mondani, hogy minden Kínába készül, ami nem az hamisítvány. Munkatársak lesznek-e? Vagy a család ezt az elején még fogja tudni vinni?
Igen, lesznek. 4 alkalmazottal fogom indítani ezt a tevékenységet. Már megvannak a személyek, akik be fognak segíteni.
Mennyire lesz bővíthető? Hogyha ez bejön, akkor van akkora terület, vagy olyan helyek, ahol még esetleg lehet más állatban is gondolkodni, vagy más tevékenységben?
Igen, tehát lesz hely, gondolkodunk is a bővítésre. Jövőre nézve egy állatsimogatót is szeretnénk, úgyhogy hosszú távra gondolkodunk ezzel a tervel.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Istvánházán készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Jakab János polgármesterrel, Fülöp Zoltánnal, a gazdakör elnökével, Jakab Ferenc erdészborásszal, Kis János fiatalgazdálkodóval és Fülöp Tibor zenésszel még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Vigyél inkább a vásárba elúgni, vigyél inkább. szívem, a 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 szívem